Ez a felvétel a Political Capital gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.
Volt szó ugye a konferencia során a jogi megközelítésről, meg ilyen monitorozásról, ezek ilyen elméletibb dolgok, és akkor kicsit arra gondoltunk, hogy érdekes lenne megnézni azt is, hogy így hogy valójában milyen hatása van az érintettekre a gyűlöletbeszédnek, milyen hatása van a közösségekre, hogy lehet ezzel egy kicsit megküzdeni, vagy hogy ők hogyan tudják kezelni ezt, hogyan lehet ezzel megküzdeni, milyen jó példák vannak. És akkor ennek az egésznek az alapozásaképpen kezdjük azzal, ami most a másik oldalt nézi meg, hogy azt a kérdésem igazából felétek, hogy mit gondoltak, hogy mi a gyűlöletbeszéd alkalmazásának a motivációja. Tehát mi az, amiért valaki ezt hajlamosabb erre, vagy miért alkalmazza, milyen hatása van mondjuk a többségi társadalomra az, hogy alkalmaz gyűlöletbeszéd kisebbségekkel szemben. Tehát, hogy mik állnak a gyűlöletbeszédnek a létrehozásának, mik a motivációi nagyjából. És akkor én most nem fogok senkit felszólítani, ahogy érzitek.
Szóval az én kutatásaim kapcsolódnak a gyűlöletbeszédhez, mert én előítéletekkel foglalkoztam sokat, és azzal, hogy hogyan lehet az előítéleteket csökkenteni, illetve a kollektív cselekvéssel, hogy hogyan lehet mobilizálni embereket a társadalmi egyenlőségért. De egyébként a gyűlöletbeszédnek is van egy saját szakirodalma, és akkor ebbe én most belenéztem, és találtam egy jó kis ilyen összefoglaló modellt, amit talán erre a kérdésre így szívesen megosztok, ami nekem tetszett, hogy ilyen átfogó, és hogy tulajdonképpen erre fel lehet fűzni elég sok kutatást ebben a témában. Szóval itt négy tényezőt emel ki, hogy mi hajlamosít valakit a gyűlöletbeszéd alkalmazására, használatára. Az egyik az maga nem meglepően az előítéletesség szintje, tehát hogy van egy ilyen egyéni szint, hogy ki mennyire táplál megvetést, leértékelő előítéleteket külső csoportok iránt, ez az egyik. De hogy ez meg fog-e nyilvánulni, az tulajdonképpen a társadalmi kontextustól, vagy a szűkebb társas kontextustól fog függni, hogy abban a közegben milyen norma jelenik meg, hogy elfogadható-e kifejezni az előítéletet, vagy nem. És hogyha nem elfogadható, akkor valószínűleg nem fogja kifejezni. De ott van még egy harmadik tényező is, hogy az illető mennyire tudja felmérni, hogy mi gyűlöletbeszéd és mi nem, és hogy mennyire van erre érzékenysége, hogy egy megnyilvánulás az bántó, vagy degradáló, vagy ilyen komoly negatív következményei lehetnek, és még ha mondjuk valakinek a környezete egyébként elutasító, akkor is lehet egy ilyen téves észlelés, hogy ez rendben van, hogy ő kifejezi az előítéleteit, és ami mindenre meg egyébként hat, így negyedik tényezőként, az maga a gyűlöletbeszédnek való kitettség, és hogy ez tulajdonképpen már pusztán a találkozás a gyűlöletbeszéddel, hogy ez minél magasabb ez a gyakoriság, annál jobban nő az előítélet, tehát hogy itt tényleg van egy ilyen okokozati hatás, ezt kísérletileg is vizsgálták, és hogy ez az érzékenység is eltolódik, hogy mi az, ami belefér, mit lehet kinyilvánítani, és mit nem, és a normák is eltolódnak tulajdonképpen. Szóval ezt is szívesen megosztottam, hogy ez egy ilyen nagyon komprehenzív, ilyen kis modell, ami így megmutatja ennek az interakcióját, hogy itt a különböző tényezők hogyan vannak ilyen okokozati, meg korrelációs kapcsolatokban is.
Ehhez kapcsolódva szerintem az nagyon jó, tényleg jó, hogy az egyéni és a csoportos szintet együtt kezeli ez a modell, és az egyéni szintet én is azt szerettem volna mondani, hogy nagyon sok esetben pont az inger küszöb kitolódása miatt az egyénben akár nem is tudatosul az, hogy gyűlöletbeszédet alkalmaz, mert hogy annyira mindennapivá, hétköznapivá válik ez, hogy nem feltétlenül azt úgy kell vizionálnunk a gyűlöletbeszéd aktorát, hogy ő a sátán maga, hanem ez sajnos normává vált. És a csoportos szinten pedig a motiváció az már-már közhelynek számít, hogy egy kohéziós erő a külső ellenséggel szembeni negatív indulatokért, vagy gyűlölet megfogalmazása, úgyhogy ez ugye sokkal egyszerűbb és kevesebb gondolkodást igényel meghatározni negatívan, hogy kik nem vagyunk, és ahhoz képest, hogy kik vagyunk, tehát egy pozitív identitást kialakítani, és megint csak történelmi és kutatási alapokra nem kell nyilván hivatkozni, hogy akár bármilyen válság esetében nagyon egyszerű meghatározni egy külső okot, egy csoportot, és velük szemben gyűlöletbeszédet alkalmazni, illetve akár egy adott témáról elterelni a figyelmet azáltal, hogy arról a csoportról beszélünk, és nyilván ennek konkrét példákat is lehet mondani a mindennapjainkból.
Én ide most csak egy mondatot mondanék, hogy szerintem az is nagyban meghatározó, hogy online vagy offline, tehát hogy nagyon most amióta ez a közösségi média aztán meg beindult, szerintem azóta ez még ilyen hétköznapibb, és szinte ilyen percenként látjuk azt, hogy lehet fröcsögni, lehet kiírni, lehet kiadni, és nagyon sokan szerintem, akik egyébként, vagy én ezt most csak pusztán tapasztalati alapon mondom, és nem egy ilyen kutatásokra hivatkozva, hogy az, aki egyébként nem a hajlamos arra, hogy egyébként gyűlölet vagy bántó beszédet alkalmazon a hétköznapokban emberi közösségekben, az a közösségi médiában vagy online térben sokkal inkább megteszi, és hogy ott lehet, hogy arc nélkül, név nélkül lehet vállalni, és ad egy ilyen biztonságos teret annak, aki, ez most ilyen furán hangzik, de hogy tényleg biztonságban van abban a közegében, hogy ő itt most elmondhatja a véleményét, és ez lehet tényleg bántó, úszító, sértő dolog is, és szerintem egy ilyen másik nagyon fontos dolgában ez tényleg ez a csoportszellem, tehát hogy meghatároz szerintem közösségeket, azt is, akit összetart, mert gyűlöletet táplál, és mondjuk ad ki egy közösség iránt, és azt is bekategorizálja, aki kapja. Tehát, hogy tényleg ilyen megosztásra ebből a szempontból maximálisan alkalmas.
Talán egy olyan szempontot dobnék be, ami még esetleg nem hangzott el is, az egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen Budapest Pride-os szempont, hogy szerintem a gyűlöletbeszéd az nagyon sokszor az egy politikai aktus, és nagyon sokszor nagyon performatív aktus. És van az a típusú gyűlöletbeszéd, amikor otthon a konyhában a vacsora mellett úgy teszünk ilyen megjegyzéseket, hogy azt gondoljuk, hogy nincs köztünk érintett, bár nyilván azt mondjuk az ember általában, vagy a legtöbben nem tudják, hogy mondjuk van LMBTQ családtagjuk, de azt mondjuk szokták tudni, hogy van-e mondjuk roma vagy zsidó családtagjuk, és hogyha nincs ott olyan, akiről szól a gyűlöletbeszéd, akkor kicsit szabadjára lehet engedni, tehát az kicsit ez a négy fal közötti gyűlöletbeszéd, és az én, vagy nem tudom, olvasatomban van a minden más, az online, az utcai, az iskolai, a munkahelyi, az egészségügyi intézményben, a falfirka, ami viszont egyértelműen az érintetteknek szól. És azt gondolom, hogy ennek a típusú ilyen performatív gyűlöletbeszédnek van egy nagyon-nagyon erős, ilyen megfélemlítő, meg elhallgattató hatása. Tehát, hogyha kimentél az utcára egy szivárványos tornacipőben, és hármad utánat kiabáltak az utcán, akkor legközelebb azért úgy meg fogod gondolni, hogy felvegyem, vagy lehet inkább nem veszem föl, csak itthon, vagy csak akkor, hogyha a barátomhoz megyek át, de suliban már nem veszem föl. Tehát az, aki elkövette ezeket a típusú gyűlöletbeszédeket, ő elérte azt, amit szeretne, nem fog szivárványos cipőben mászkálni az utcán. És azt gondolom, hogy vannak erre, tudom én, nagyobb példák, ami iránt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok ilyen gyűlöletbeszéd, vagy akár gyűlöletbűncselekmény is irányul, mondjuk LMBTQ kontextusban, azok tipikusan azok a politikai aktivitások, amit a közösségünk azért tesz, hogy a jogegyenlőséget kikényszerítse, tehát Pride felvonulások, tüntetések, például idei példa, Tbilisiben az egész Pride Fesztivált szétverte nagyjából 3000 ilyen szélsőjobboldali radikális, akiket a rendőrség és a belügyminisztérium nem látott jönni. 3000 szélsőjobboldalit vagy nehéz észrevenni, nem tudom, Tbilisi közepén, mindegy. De egyébként nekem tök sok aktivista azt mesélte, hogy a hétköznapokban, mondjuk a belvárosban tök komfortosan sétálnak kézenfogva az azonos emű párukkal, lehet, hogy kicsit megnézik őket, de hogy nem kell fizikai atrocitástól félniük. Ellenben a tüntetés az elképesztő méretű agressziót váltott ki, főleg az ilyen orosz párti szélsőjobboldali csoportokból Grúziában. Tehát én azt gondolom, hogy a funkciója, amellett, hogy közösség összekovácsoló, meg identitásképző, van egy olyan funkciója is, hogy elhallgattatni azokat a sérülékeny kisebbségi csoportokat, akik keresik egymással a kapcsolódást, akik láthatóságot keresnek, és igazából az ilyen jogérvényesítő törekvéseket törekvésekhez való szükséges. Az, hogy láthatóak legyünk, és megtaláljuk egymást, és együtt tudjunk szerveződni, és ezt akarják minél inkább visszanyomni a láthatatlanság és ízegyformaság mezeire.
Kiegészítés, hogy amellett, hogy a adott csoport láthatóságát csökkenti, a saját csoportjuk meg a láthatóságát növeli, tehát hogy egy PR tevékenységet is jelenthet sokszor egy ilyen szélsőséges akció.
És hogy szerintetek, vagy a ti tapasztalatok alapján az érintett kisebbségek hol találkoznak elsősorban, vagy leginkább őket személyesen élő gyűlöletbeszéddel, mondjuk, mert azt gondolom, hogy így a médiában, ahogy már volt róla szó, nagyon elterjedt, mindenféle kisebbség felé is így omlik nagyjából, de hogy amikor így konkrétan mondjuk valakit személyesen ér, vagy egy konkrét közösséget, tehát hogy amikor így valahogy személyesebben veszik, akkor az milyen, tehát hogy mennyire van ez online mondjuk személyes, vagy így tehát konkrétan személyesen szemtől szemben mennyire fordul elő ilyesmi, és hol, igen, milyen közegekben, milyen terekben.
Akkor most menjünk így visszafelé, és akkor vannak. Szerintem, hogy ha most szerintem nem ragaszkodunk ahhoz, hogy most kifejezetten csak a saját csoportjainkról beszéljünk, de hogyha most a romák esetében maradunk, és nagyon fontosakat mondott a Viki, és nem akartam mindjárt azzal kezdeni, hogy azért itt a politika minden csoport ellen, akik most itt képviseltetik magukat, azért jó erősen nyomja a retorikát, és ki vannak azért jelölve itt a társadalmi csoportok, akiket gyűlölni kell, és innentől kezdve szám nem meglepő, hogyha ez akár az online vagy az offline térben aztán tovább terjed. Ugye azt azért látjuk az elmúlt hetekben is, hogy sokszor például romákhoz házhoz megy, tehát hogy azért itt a masírozó félkatonai szervezetek és szélsőséges mozgalmárok azért nagyon sokszor a házukig viszi ezt a gyűlölködést az embereknek. Tehát, hogy még csak az sincs, hogy el kell menned a hivatalba, vagy el kell menned az iskolába, vagy a védőnőhöz, ahol szintén ugye nap mint nap lehetne ezeket sorolni, hanem hogy tényleg itt az utcádba és az otthonodba is bemegy már ez, és beférkőzik. Úgyhogy az, amikor, és ezek nyilván borzasztó félelmet generálnak emberekben, és azért ezek nagyon gyorsan terjedő információk. Tehát, hogyha most mi akár aktivistaként látjuk azt, hogy éppen egy csoport masírozik valahol vidéken, akkor azért ezek ilyen 10 perc alatt elterjednek, és onnantól kezdve mindenkiben félelmet generálnak. És azt gondolom, hogy nem alaptalanul, mert van azért szerintem a csoportjainak is, és a romáknak is történelmi emlékezete és tapasztalata, és a közelmúltból is, tehát hogy nem kell visszamennünk a 30-as, 40-es évekig, hanem elég a 2008-2009-es támadássorozatokra gondolni. És ez tényleg egy ilyen borzasztó félelmet keltő történés, és amellett, hogy aztán, most egy picit itt az aktivista részéről beszéljek, hogy aztán akár a roma vezetők, vagy a közösségekben kelt egy ilyen dilemmát, hogy hogyan reagáljunk erre. Tehát, hogy meddig és mennyi ideig menjünk. Mik azok az eszközök, amikkel, és most lehet, hogy előrevetítem egy picit a kérdést, bocsánat, hogy mi az, amit utána tenni tudunk azon túl, hogy persze megosztjuk a videót, vagy hogy most akkor egy védőburkot képezve azonnal menjünk a közösségek segítségére. Egyáltalán karoljuk-e fel az ügyet, hiszen akkor sokan azzal érvelnek, hogy akkor reklámot biztosítunk az adott akár politikai mozgalomnak. Szóval egy csomó ilyen egyéni dilemmát is felvet, hogy mi az én egyéni felelősségem, mi a közösségi felelősségem, akár mi a politikai felelősségem abban, hogy ezeket a gyűlölet hullámokat meggátoljam.
Hát én csak ahhoz tudok kapcsolódni, hogy a politikában mennyire van jelen, mert én azt látom így elsősorban, és hogy az azért elég drámai, hogy mondjuk a miniszterelnök szájából hangoznak el mondatok, hogy számos politikus szájából hangzanak el olyan mondatok, amik egyébként hát kimeríthetik mondjuk a gyűlöletbeszéd kategóriát, hogy ezek nagyon ártalmasak, mert ezek ilyen normaképző mondatok, tehát hogy ezt az egész társadalomra hát hogy ezáltal tulajdonképpen ki lesz téve magának ennek a beszédmódnak, és akkor szépen az előítéletek mérhetően mennek felfelé. Úgyhogy én a politikusok felelősségét látom nagyon ebben, vagy azzal nagyon szembetűnő számomra.
Tehát igen, a hol kérdésre nyilván egyrészt a politikai diskurzusban online, de hogy szerintem fontos annak ellenére, hogy általánosabban beszélhetünk a gyűlöletbeszédről, az egy-egy csoportok közötti különbségeket látni a gyűlöletbeszéd természetét illetően. Itt az előző panelben már szó volt a látencia kérdéséről, ami ugye az antiszemita gyűlöletbeszéd esetében nagyon nagy, ellenben a cigány ellenességgel, szóval, hogy cigányos gyűlöletbeszéddel, tehát ez szerintem fontos ezeket a különbségeket látni, és ez alapján értékelni. Nyilván az, hogy arról is szó volt már az előző panelben, hogy különböző szervezetek különböző módszertanokkal mérik a gyűlöletbeszédet, és ennek az összehasonlíthatósága sok esetben limitált, úgyhogy az, hogy milyen arányokról beszélünk, különbségekről, ez azért óvatosan kezelendő, de valamennyire nyilván azért össze lehet hasonlítani, meg azért, amit a zsigerileg érzünk, az közel áll a valósághoz, csak az, hogy milyennek a valós mértéke, az ugye mindenképpen alulmúlja az, amit mérünk, vagy amit látunk bármilyen eszközzel a valóságot, ami kvantitatív és kvalitatív módszerekkel is, csak hogy az előző panelhez is visszautaljak, mérhetetlenül nagy. Én ugye személyesen az antiszemita gyűlöletbeszédet monitoroztam, illetve a Mazsihisz biztonsági szolgálatainak az adatait elemeztem 3 évig, és ebből készült egy riport, úgyhogy erről tudok így konkrétan beszélni, ami az a bevezető előzetesben is ki volt vetítve ezeknek az adatai, illetve gyűlöletbeszéddel kapcsolatos számok, amiket mértünk, amik ugye magasabbak annál, amik a hivatalos adatok, ezek a biztonsági szolgálat kutatása alapszanak, amik egyrészről bejelentéseken alapulnak, másrészről pedig ők proaktívan is kutatják online és offline módon is, illetve azok, amik a hitközséghez tartozó intézményekbe történnek gyűlöletbeszédhez kapcsolódó akciók, azok is bekerültek ebbe a regiszterbe, és ezen belül 3 féle kategóriát különböztettünk meg. Az első az a horogkereszt és egyéb uszító jelképeket tartalmazó intézmények falára felfestett, vagy éppen egyéb épületek falára felfestett jelképek, mint gyűlöletbeszéd. Tehát ez érdekes egyébként, hogy mely csoportok esetében vannak olyan gyűlöletbeszédhez kapcsolódó jelképek, amik megjelennek, tehát ez is egy különbség, mennyire a verbalitáson alapul, mennyire a jelképeken, illetve még 2 csoport volt, ezek nem egymást kizáró csoportok, tehát ez fontos. A második csoport az a zsidónak vélt, vagy zsidó személyek elleni gyűlöletbeszéd, a közéleti személyek. Ez is ugye egy nagy témakör, és a harmadik, tehát nem kizáró csoport, az ismert az elkövető, ha ismert volt az elkövető, és ez is az előző panelekben sokszor elhangzott, hogy nem meglepő módon a szélsőjobboldali aktorok a leginkább ismert elkövetők, ezen belül is a mi hazánkhoz kapcsolódott a legtöbb antiszemita gyűlöletbeszéd, amit a Mazsihisz biztonsági szolgálata regisztrált. És ha nem aktorról beszélünk, hanem eseményről, akkor pedig a becsületnapja vagy a kitörés túra, amihez a legtöbb gyűlöletbeszédhez kapcsolódó antiszemita gyűlöletbeszéd kapcsolódott évente minden évben, minden lebontásban. Úgyhogy én ennyit szerettem volna.
Jó, és most itt a hatásokról, ugye Marietta meg kicsit mondtad, hogy ez alapvetően félelmet szül az egyénekben a gyűlöletbeszéddel való találkozás, de hogy mondjuk... hogy erről tudok kicsit beszélni, hogy a tapasztalatok szerint, vagy szociálpszichológiai szempontból, hogy milyen hatásai vannak egy közösségekre, meg így az egyénekre hosszú távon akár, vagy rövid távon, tehát hogyan, milyen hatásokat lehet beazonosítani és megkülönböztetni annak, hogy ilyen erősen jelen van a gyűlöletbeszéd mindennapokban.
Hát a gyűlöletbeszédet több szempontból is vizsgálják, de hogy egyfajta ilyen agresszióként is fel lehet fogni, tehát hogy maga, amikor ezzel találkozik egy érintett személy, ő a céltáblája a gyűlöletbeszédnek, az olyan, mint hogyha tulajdonképpen egyfajta agresszió irányulna ellene, és hogy erről vannak kutatások, hogy önmagában a kirekesztés élménye is ilyen fájdalomszerű hatással van az emberre, tehát ugyanazokat az agyterületeket aktiválja egy kirekesztés megtapasztalása, mint a fizikai fájdalom. És hát ezzel összefüggésben ennek tényleg ilyen nagyon messze menő következményei vannak, tehát hogy akár tényleg a fizikai egészséget és a mentális egészséget fenyegető hatása van, és erről is vannak kutatások, hogy az érintett csoportok, akik minél inkább ki vannak téve gyűlöletbeszédnek, minél inkább találkoznak vele, annál inkább beszámolnak mondjuk depresszív tünetekről, szorongásról, poszttraumatikus stressz zavarról, és öngyilkossági gondolatokat is sokkal gyakrabban vallanak be, vagy nagyobb arányban. Úgyhogy ez abszolút ilyen húsba vágóan érinti azokat, aki a célpontja.
És mondjuk a közösségekre való hatásról van változott a pszichológia, vagy arra?
Hát tulajdonképpen az, hogy a normákat ferdíti el, vagy formálja át, úgyhogy ha volt egy társadalom, ahol volt egy olyan norma, hogy legyünk fairek egymással, igazságosak, legyünk empatikusak, stb., hogy ezt tulajdonképpen át tudja formálni tulajdonképpen egy ilyen deszenzitizációs hatás által, hogy egyre kevésbé vagyunk érzékenyek egyáltalán, hogy mi az, ami már bántó, meg amit már nem lehetne megengedni, meg a norm, tehát hogy azt érzékeljük a környezetben, hogy ez rendben van, tehát hogy tulajdonképpen minél többször találkozunk gyűlöletbeszéddel, annál inkább ez válik egy ilyen elfogadható normává. És hogy ezáltal tulajdonképpen az egész társadalmat így meg tudja mérgezni, hogy minél elterjedtebb, annál inkább ez átalakul így szépen lassan, észrevétlenül a fejekben, és aztán ez ennek ilyen mérhető hatása is van. Erre is vannak példák, hogy mondjuk a Trump megválasztása kapcsán, hogy ő mondjuk elkezdett ugye kifejezetten a kisebbségek elleni beszédmódot alkalmazni, és hogy ennek az Egyesült Államokban is egy ilyen mérhető hatása volt az érintett kisebbségekkel szembeni előítéletekre, és Amerikán kívül is, tehát ilyen európai adatokon is volt egy ilyen globális hatása nyilván, egy amerikai elnök mint jelenség az egy egész világra ható, az, hogy ő mit mond, és hogy ez tényleg mérhető is volt, hogy ennek van egy ilyen romboló hatás, hogy annál inkább az emberek bevallják az előítéleteiket, és előítéletesebbé is válnak, és hogy az empátiát tulajdonképpen felváltják ez a ilyen morális kirekesztés, távolságtartás ezektől a csoportoktól, tehát hogy ezek a nagyon veszélyes folyamatok indulnak be, hogy tulajdonképpen ezt az érzékenységet ez erodálja, és szóval igen, ez ide fog kiukadni, hogy az empátia ezzel párhuzamosan pedig csökken. Most így ezt emelném ki.
Ami szerintem gyakran mondjuk közösségi szinten megjelenik, legalábbis az LMBTQ közösségben ez gyakran előfordul, az egyfajta ilyen áldozathibáztató narratívák, meg ilyen internalizált homofóbia, meg transzfóbia, tehát hogyha nem lenne ilyen provokatív a Budapest Pride felvonulás, akkor nem bántanának minket, hogyha betiltanánk a, mit tudom én, bőrnadrágos felvonulókat, akkor majd kevesebb lenne a gyűlöletbeszéd, vagy hogyha nem lennénk ilyen láthatóak, nem követelnénk hangosan egyenlő jogokat, csak halkabban, vagy nem tudom, akkor... Vagy csak ilyen félig egyenlőt, és akkor az nem verné ki annyira a biztosítékot, de hogy ez nagyon, tehát hogy a történelem során ez nagyon sokszor megcáfolódott, hogy nem, tehát nyilván nem a sérülékeny kisebbségi csoport létezése váltja ki a gyűlölet cunamit. És így igazából, hogyha csöndben vagyunk meg, nem tudom én, öltönyben vonulunk fel, az se segít. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy a többségi társam azt mondja, na jó, olyan szépen felöltöztetek ma, akkor tudjátok mit, akkor legyenek jogaitoknak. Tehát, hogy ez most elvicceltem kicsit szándékosan, de hogy ez nagyon-nagyon gyakran előfordul egyébként a közösségen belül, hogy jaj, rosszul csináltuk, mit csináltunk, nem kellett volna azt a plakátkampányt, nem kellett volna azt csinálni, és akkor nem vennénk el még ezt a jogainkat is. Szóval, hogy van egy ilyen belső folyamat, amivel szerintem nagyon sokszor nagyon nehéz adresszálni, mert hogy én azt gondolom, hogy ez abból a félelemből jön, hogy ne bántsanak minket több, ne legyen még egy újabb törvény, ami meglátjuk, hogy lesz-e. És hogy ezen nagyon nehéz kezelni, az ilyen, tudom, ami még mondjuk ilyen közösségi vonal lehet, talán az ilyen Pride felvonulások, meg LMBTQ rendezvényekkel kapcsolatos, nem csak gyűlöletbeszélni, gyűlöletbűncselekmények is, ahol amik lehetnek nagyon traumatizáló események, és tökre lehet, hogy ott volt egy részvevő, aki ezen viszonylag könnyen túllendül, és van egy másik részvevő, akire meg sokkal-sokkal súlyosabb hatással lesz, és ezeket igyekszünk úgy kurálni a rendezvényeket, hogy ezeket a helyszínen kezelni tudjuk, vagy biztonságos teret tudjunk nyújtani arra, hogy utána ezt együtt átbeszéljük. De ez azért elég esetleges, meg nem biztos, hogy elég ez a segítség. És mondjuk ilyen emberi jogvédő szempontból nagyon sokszor a másodlagos traumatizáció veszély az, amiről így sokat beszélünk, hogy amikor az önkénteseink monitoroztak nem tudom hány ezer oldalnyi gyűlöletbeszédet, amikor én ott vagyok és látom, hogy valakinek neki mennek a budaháziék, hiába nem engem bántottak, az még engem is nagyon-nagyon megviselhet, és hogy így nagyon sok időt és energiát kell fordítanunk így a egyénileg meg közösségileg is így a mentális egészségnek a védelmére, amit, és ezt az energiát mondjuk a mi hazánkosoknak nem kell belefektetni. Tehát, hogy nekik nem kell szupervízióba járni, meg pszichológushoz járni, meg közösségi feldolgozó, lehet, hogy kéne, de hogy segítene, de hogy nekik nem kell ilyen feldolgozó alkalmakat szervezniük arról, hogy amik történtek velük, és ez is teremt az én fejemben egy újabb egyenlőtlenséget, hogy ez a munka, ez a mi oldalunkon megjelenik, ahhoz, hogy egyáltalán így túl tudjuk élni ezeket az eseteket. És ami még szerintem egy érdekes kérdés, és szerintem mindegyik kisebbség esetében egy érdekes kérdés, hogy van-e lehetőségem arra, hogy a fizikai vagy a mentális biztonságom érdekében eltitkoljam az adott csoporthoz való tartozásomat. Mert van olyan ember, akinek erre van lehetőség, és van olyan ember, akinek nincs. És ez is tud teremteni egyfajta ilyen belső feszültséget is akár, hogy mit tudom én, jó, neked könnyű, mert te olyan heterónak tűnsz, vagy rajtad nem látszik, hogy transznemű vagy, és akkor te neked megvan az a lehetőséget, hogy eldöntsd, hogy ezt te kommunikálod, vagy nem, de hogy tök sok ember van, akinek nincs meg ez a lehetőség, és az egy ilyen újabb kitettséget jelent, szerintem.
Szerintem az is egy ilyen érdeke, amit elmondtál, azt nagyon köszönöm, mert maximálisan én is ezt egyel is mondtam volna, hogy kettő szerintem nagyon jól leírja azokat a folyamatokat, amiken azért egy, most nevezzük egy gyűlöletbeszédnek, vagy akár ilyen bántósértő beszédnek kitett egyén vagy csoport részese, vagy amivel szembesül. Ugye mindig van ez az önhibáztatás, önrágalmazás, azt hiszem ez egy nagyon fontos dolog, amiről így keveset beszélünk. És a másik, hogy ugye a romák esetében az egy azért egy ilyen kakuktojás egy picit, mert hogy nemzetiség is. És ugye pont tegnap jöttek ki a KSH adatok, és több mint 100 000-rel kevesebb ember vallotta magát cigány vagy roma nemzetiséghez tartozónak, és én azt gondolom, hogy ez is ennek a retorikának köszönhető. És azért, amikor ma beszélgetünk főként vidéken, de akár itt Budapesten is romákkal, akkor ezt így el is mondja, hogy nem fogom magam regisztrálni, mert akkor tudni fogják, hogy ebben a házban él 5 cigány ember. Tehát azt hiszem, hogy ez már ilyen mért, és hogy ebben tisztában kell lennünk azzal, hogy ma egész egyszerűen az a fajta gyűlöletbeszéd és gyűlölet, ami árad a közbeszédből, a politikából, az önmegtagadáshoz is vezet már, és ilyen tényleg mindennapi félelemez is. A másik, hogy azért a nagyban visszatartja a szerepvállalásokat is, tehát hogy azért azt látjuk magunk körül, hogy és most csak a romákról beszélve nem akarok általánosítani, hogy azért egyre kevésbé lehet akár aktivizálni az embereket, és azért ez is nagyban köszönhető annak. Tehát, hogy amikor mindig csak a bűnbakképzés megy, és az egyébként, amikor te előrébb akarsz lépni, és ki akarsz állni akár a közösségedért, akkor ez jön szembe, akkor az elég demotiváló. És nagyon jól tudjuk, hogy sokan teljesen visszavonulnak ebből. Tehát, hogy a nem mindenki állja úgy a sarat, mint mondjuk a Viki egy Pride időszakban. Tehát, hogy az olyan, hogy az is kell egy személyes mentális jelenlét. Tehát, hogy azért ezt így valljuk be őszintén. És a másik meg, hogy csak most ilyen személyes dolgokról beszéljek, mert sokat beszéltünk már itt akár a rendszer szintű dolgairól, hogy például nekünk is vannak zárt csoportjaink, ahol ha kijön egy hír, egy cikk, és mondjuk romákról szól, akkor kiolvasott kommentet néha megkérdezzük, hogy tud, hogy ott nem szabad komment szekciót olvasni, mert annyira rossz napod lesz tőle, hogy ilyen szépen fogalmazok. Tehát, hogy vannak szerintem ilyen nagyon tematikus hírek, kifejezetten a bulvár médiában, amit, hogyha bármi történik, tehát nem kell, hogy kifejezetten gyilkosságról vagy betörésről szóljon, ha bármi van, már mindjárt biztos a cigányok és a romák, és hogyha az az általánosítás, és nyilván a sztereotípiákra épít egyébként, és szerintem ebben egyébként nagy felelőssége van a mondjuk egy liberális baloldali médiának is, mert egyébként ugyanezt csinálja, és ugyanezt generálja. És tényleg az ember egy ilyen remegő gyomorral olvassa január 1-én, hogy az első gyermek az vajon cigány, vagy nem cigány. Ha cigány, akkor mit kap szegény? Szóval, hogy onnantól kezdve ez is egy ilyen borzasztó, így indul az év. Tehát úgy indítjuk az évet, szerintem most már jó pár éve, hogy megírja a sajtó, hogy az első gyerek megszületett, és mondjuk a neve, vagy éppen a bőrszín alapján megalapítják, hogy ő egy roma származású, és onnantól kezdve egy ilyen két hétig egy gyűlölet cunami megy a médiában. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon fontos, hogy azon túl, hogy látjuk azt, hogy a bullying, vagy a gyűlöletkeltő sértő beszéd akár tényleg a közösségekben, az iskolákban hova tud vezetni, azért azt látjuk, hogy az egyéni szinten akár a saját életedben hova vet vissza. És szerintem ezek ilyen nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, hogy ha akár a közösségeinkből egy fiatal valamiben ki akar állni, akkor azt hiszem, hogy ilyen és nem akarok itt párhuzamokat vonni, vagy ki kap több rosszat, de hogy onnantól kezdve egy ilyen borzasztó nagy gyűlölet áradat megy rá. Tehát, hogy most csak ilyen még példákat mondjak, hogy ha kiáll valaki egy tüntetésen és beszédet mond, akkor teljesen mindegy, hogy mi volt a téma, mert azt kapja, hogy na már megint egy cigány ingyen élő, akit majd a nem tudom, biztos a Soros fizet, és most azért mond beszédet. Tehát, hogy, és szerintem ezek azért így a közösségeinket is nagyban visszavetik. Tehát, hogy hova tud eljutni hosszú távon.
Igen, csak mindenhez kiegészítésképpen, hogy szerintem ami fontos, hogy nem csak a mértéke, hanem hogy a következmény nélkülisége az, ami befolyásolja azt, hogy ilyen erodáló hatással van mind egyéni szinten, mind közösségi szinten. Egyéni szinten az is egy újra traumatizálódás lehet, hogyha megpróbálom a hatóságokhoz elvinni ez esetet, és adott esetben ugye, hogy az előző panelekben szintén szó volt erről, hogy elutasítást kap, vagy egyáltalán el se indul semmilyen kivizsgálás, és ezáltal nem csak pszichológiai problémái lesznek, hanem pszichés problémái, hanem egyszerűen elidegenedik a társadalomtól, és a demokráciába vetett hitét jogosan csorbítja ez, hogy egyszerűen nem kap semmilyen jogorvoslatot, vagy bármilyen visszajelzést arról, hogy ez nem oké, és akkor ez ami már szintén elhangzott ehhez, hogy társadalmi szinten pedig ugye a normalizálódáshoz vezet a következmény nélküliség, és nem csak a mértéke, hanem az, hogy egyszerűen nincsen semmilyen fék, vagy ellenoldal, aki ezt azt mondja, hogy ez nem oké.
Ehhez a kérdéshez szólnék hozzá, hogy itt említettétek, hogy vannak ezek az egyéni megoldások, hogy valaki ezt így nem bírja, és inkább visszahúzódik, de hogy közben meg lehet akár egy ilyen cselekvést mozgató hatása is, hogy ez érdekes, hogy hogyan lehet mondjuk ebben segíteni az érintetteknek, hogy ne magukba húzódjanak, hanem hogy valami alternatívát lássanak, vagy valami kontroll legyen a kezükben, és hogy ezt általában ezek a közösségek tudják megadni, hogyha van egy erős ilyen csoportidentitás, ami megtart, hogy akkor az egy nagyon nagy védelem lehet, és akkor lehet, hogy egész más, hogy szembesül valaki egy ilyen gyűlöletbeszéddel, és mondjuk dühös lesz tőle, nem szomorú lesz, hanem felszívja magát, hogy hát ez felháborító, és csináljunk valamit együtt ez ellen. Úgyhogy itt nagyon sok múlik mondjuk a közösségen, a csoporton is, hogy mennyire tudja magát megszervezni, de hogy nyilván ez így nagyon nehéz lehet, vagy tényleg mondjuk egy aktivizmus az nagyon sok áldozattal jár, meg nagyon sok mindent kell kiállni annak, aki beleáll ebbe a küzdelembe, de hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kontrollérzésnek a visszaszerzése tud lenni, hogyha az ember mégis keresi a lehetőségeket, hogy mit tud lépni ezzel szemben.
Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy így mit lehet tenni, mert ugye amiket mondtatok, ez a önmegtagadás, vagy az identitásnak az elrejtése, meg a traumatizáció, és ezek mind olyan dolgok, amik nem azt vetítik nekem legalábbis előre, hogy így ezáltal erős közösségek jönnek létre, mondjuk a gyűlöletbeszéd által megcélzott kisebbségi csoportok, vagy például nehezített pályán működnek ezek a közösségek pont ezek miatt, mert az egyének, akik ide tartoznának, alapvetően nem biztos, hogy szeretnének a csoporthoz tartozni, mivel annyira sok személyes hátrány éri őket ezáltal, hogy így a ti tapasztalatok szerint milyen ilyen módszerek vannak, akár az egyéni megküzdésre, vagy akár hogyan tudja a közösség, hogyan tudja a közösség támogatni a hozzátartozó egyéneket abban, hogy így megküzdjön, meg tudjon küzdeni a gyűlöletbeszéddel, tehát hogy vagy a személyes példa, vagy amit ti ismertek, vagy akár bármi érdekes lehet itt most.
Csak kapcsolódni tudok a felvezetésedhez, hogy igen, hogy vannak ilyen, nem tudom, traumakutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán az első ilyen nagyobb volumenű így a vietnámi háború kapcsán, hogy jó irányba tapogatózok, oké. Okay. Vannak ilyen halvány emlékeim, amivel nem készültem gyorsan, hogy feljött, hogy mi múlt az, hogy mondjuk egy alakulatnak vagy egy csoportnak a tagjai utána tapasztaltak-e PTSD tüneteket vagy sem. És hogy például az egy ilyen sarkallatos különbség volt ebben a kutatásban, hogy az adott csoportnak a tagjai azt érezték, hogy képesek-e valamit csinálni abban a helyzetben, hogy képesek-e kontrollálni a helyzetet, hogy azok az alakulatok, akik így együtt próbálták megoldani a nagyon sokszor borzasztó meg embertelen helyzeteket, ők kevésbé traumatizálódtak az adott helyzet által, mint akik azt érezték, hogy ténylegesen az történt, hogy nincs hatalmuk a fölött, hogy mi történik, hogy nincs befolyásuk arra, hogy mi lehet, és csak valahogy kerüljünk innen ebből a pokolból. És ez mondjuk egy olyan gondolat, amit mi sokszor előveszünk, vagy így szóba kerül köztünk, hogy már maga az a tudat, hogy itt tudok cselekedni, az nagyon sokszor segít, és az még inkább segít, hogyha ezt nem egyedül kell tennem. És például, ami mondjuk nekem személyesen egy ilyen tök jó élmény volt, és hogyha még nem voltatok önkéntesek a Budapest Pride felvonuláson, akkor ez itt a reklámhelye, hogy számomra nagyon felszabadító volt például megtanulni azt, hogy hogyan kell egy felvonulást, vagy egy LMBTQ témai rendezvény biztosítani. És aki önkéntesnek jelentkezik hozzánk, ők megtanítjuk arra, hogy hogyan tudsz erőszakmentes eszközökkel egyáltalán kezelni egy olyan helyzetet, hogy odajönnek a budaházék, beleállnak az arcodba, és üvöltenek, hogy te mocskos és meg akarod rontani a gyerekeinket, és akkor mit kell csinálni, mit csinálsz te, mit csinál a jogász, mit csinál a rendőr, hogyan kell kommunikálni, hogy ezt a helyzetet megoldjuk, és deeszkaláljuk, és az legyen a vége, hogy jönnek a rendőrök, és elviszik őket. És már maga a tudás, az, hogy ezek a skillek így megvannak a fejemben, sőt, mi ezeket el is játsszuk, ezeket a helyzeteket, ami ilyen érdekes egyrészt, amikor neked kell eljátszani az ellentüntetőt, az egy ilyen érdekes folyamat, de hogy rám például volt egy ilyen hatása, hogy azóta én kevésbé félek ezektől az alakoktól, amióta én is eljátszottam, tudom, 120 másodpercig azt, hogy én üvöltök ott az ajtóban, mert azáltal valahogy kevésbé félelmetesek ezek a fekete pólós alakok, akik néha jönnek a rendezvényeinkre. Tehát ez a tudás például, és az, hogy aztán volt szerencsém kipróbálni ezeket a skilleket, az nem feltétlenül jó, de hogy adott egy olyan magabiztosságot, hogy most már jöhettek. Tehát, hogy itt a csapatom, itt vagyunk, tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy mit várhatok a rendőrségtől, meg hogy működnek, hogy nem működnek. Szóval ez rám például tudott felszabadítóan hatni. De hogy az is benne van, hogy mindannyian nagyon különbözőek vagyunk, meg különböző élethelyzetben vagyunk, és lehet, hogy éppen már Marietta olvasott 4 millió cigányozós kommentet az elmúlt 2 hétben, és akkor neki nem feltétlenül az lesz a jó tanács, hogy de gyere önkénteskedni, és akkor majd együtt jól megmutatjuk. Szóval, hogy valahogy érzékenynek kell lennünk arra, és szerintem, hogy különböző emberek, meg különböző élethelyzetek vannak, és különböző dolgok fognak működni a csoportjaink tagjainak, ami szerintem még ilyen nagyon fontos, hogy legyenek olyan segítő szolgálatok, ahol tudja a segítségkérő, hogy ő biztonságban lesz. És például az, hogy most az egyik partner szervezünk, például a háttértársaság, ők működtetnek LMBTQ jogsegélyszolgálatot és lelkisegélyszolgálatot, és ez fantasztikus. És tudjuk, hogy akit oda küldünk, ő biztos, hogy biztonságban lesz, és biztos, hogy olyan emberrel fog beszélni telefonon vagy e-mailben, aki nem lesz áldozathibáztató, nem lesz szalon homofób, és megfelelő tudással és érzékenységgel fog az esethez viszonyulni. És ez szerintem szintén nagyon-nagyon sokat számít, hogy ha máshol nem, ha a rendőrségen nem, meg a orvosi rendelőben nem, meg a bíróságon nem, akkor legalább ezeken a helyeken azt érezze az, aki segítséget kér, hogy itt van kihez fordulni, és van, aki meghallgasson, és érti, és nem kell magyaráznom Ádámtól és Bélától, hogy mi történt, hanem hogy így. Szóval valahogy ez a két faktor az én fejemben, ami nagyon fontos, hogy legyen megfelelő segítség, meg nem tudom, legyen listánk LMBTQ inkluzív pszichológusokról, akiket lehet ajánlani. Most azt hisz, hogy mérjük, az egy másik kérdés, de hogy és hogyha meg van lehetőség közösen szerveződni, az nekem az a tapasztalatom, hogy az nagyon sokaknak tud egy ilyen kapaszkodót nyújtani. Például akármikor mond valamelyik kormányzati figura valami bűnületesen homofób dolgot, az önkéntes jelentkezéseink így megugranak. Tehát, hogy köszi, I guess.
Én is részben ezt szeretettem volna mondani, az egyéni szintű támogat, az egyén támogatása jogilag és pszichológiailag, de hogyha már akkor szóba került, hogy egy olyan reakció, hogy amikor proaktívvá tud válni ez az indulat, és akkor lehet válaszolni, reagálni, vagy elébe menni, és akkor itt vannak ezek a mágikus szavak, hogy ellennarratíva, meg alternatív narratíva, ami ennek a chat projektnek is egy központi eleme lesz, és akkor erről egy kicsit szerintem érdemes beszélni, hogy ezek micsodák, és miért fontos, hogy amikor egy gyűlöletbeszédhez kapcsolódó esemény lezajlik, akkor ugye lehet rá úgy reagálni, hogy információval szolgálunk arról, hogy ez miért nem helyes, akár tematikusan, és olyan üzeneteket megfogalmazni, ami rávilágít arra, hogy hol van benne a csúsztatás, lehet olyan narratívákat is megfogalmazni, amik megpróbálják ezeket a gyűlöletbeszédeket valamilyen szinten parodizálni, vagy kigúnyolni, humort beletenni ebbe, és vannak olyanok is, amik kifejezetten az érzelmekre hatnak, és ugye mindegyikben nagyon fontos az, hogy ezek olyan demokratikus alapokon legyenek megfogalmazva, ami inkluzív, és nem egy újabb kirekesztésre, és egy mi és ők elosztásra vezet, hanem megpróbál ezen túlemelkedni, vagy felülről nézni ezeket a dolgokat, és szerintem ezekben vannak jó, meg talán működő példák nemzetközileg is, és akár hazai szervezetek is próbálkoznak ilyenekkel, vagy akár arról jövő kezdeményezések, amik később csatlakozhatnak más kezdeményezésekhez, szóval szerintem ez lehet egy jó válasz, ha már odáig eljut a dolog, hogy képesek vagyunk válaszolni, és van hozzá erőnk.
Hogy az intézmények mit tudnak hozzátenni ehhez, vagy hogyan tudják kommunikálni mondjuk ezeket az ellen normákat, hogy ebben az a jó, hogy itt viszonylag kis dolgok is nagyon sokat tudnak segíteni, tehát ez, hogy toboroztok a Pride szervezőket, hogy egyáltalán van ez a lehetőség, hogy mondjuk ez az üzenet így eléri a célközönséget, hogy van egy aktív csoport, akikhez lehet csatlakozni, hogy van jogorvoslat, hogy lehet pszichológiai segítséget kérni, tehát önmagában ez, hogy ezek léteznek, meg vannak, hogy ez már nagyon sokat számít, és hogy erre volt egy vizsgálatunk, ahol nagyon hasonló jelenséget tudtunk így detektálni, hogy a Kendannával csináltuk ezt a kutatást, a roma ellenesség csökkentése érdekében egy ilyen Amerikában használt intervenciót adaptáltunk. Ez a Fast Friends, vagy gyors barátkozás módszer volt. Az volt a lényege, hogy beszerveztük az ELTE pszichológus hallgatóit, és roma verzitásos hallgatókat, hogy a két csoport találkozon egy ilyen szervezett eseményen, amit az egyetem szervez, és párokban kellett tulajdonképpen, vagy az volt a feladat, hogy párokban beszélgessenek, és ilyen nagyon személyes, intim kérdések mentén, ami biztosít egy ilyen nagyon gyors barátkozás tulajdonképpen, hogy rövid idő alatt ilyen nagyon bensőséges beszélgetések sülnek ki, és azt találták ebben az amerikai változatban, hogy ez képes az etnikai előítéletek csökkentésére, és erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon képes-e, és először csalódás volt, hogy úgy tűnt, hogy nem, ugye volt egy kontrollcsoport, amikor pszichológus hallgatók beszéltek egymással, és tehát volt egy ilyen kontrollcsoport, aki szintén átment ezen, de nem roma személlyel beszélgetett. És így nem akartuk ezt így feladni, vagy annyiba hagyni, hogy ez így nem működik, és így eszünkbe jutott az, hogy itt a normáknak is lehet egy szerepe, mert hogy olyan hatást viszont találtunk, hogy az előítélet mindkét csoportban csökkent, tehát azoknál is, akik nem romával beszélgettek, a roma ellenes előítéletük csökkent. És akkor itt jutott eszünkbe, hogy itt a normáknak lehet egy ilyen szerepe, hogy pusztán azzal, hogy mi megszerveztünk egy ilyen eseményt, akkor azzal közvetítettünk egy ilyen előítéletmentesség normát a hallgatók felé, és hogy tulajdonképpen nem is kellett, hogy maga a beszélgetés legyen ilyen előítélet csökkentő, hanem hogy maga ez a normának az észlelése volt az, és akkor ezt után követtük egy következő fázisban, amikor volt egy olyan kontrollcsoport, aki nem tudott az eseményről, nem volt jelen, és úgy már kimutatható volt, hogy tényleg aki jelen van, hogy rájuk hatott. Tehát az egésznek igazából az az üzenete, hogy pusztán azzal, hogy az ELTE szervezett egy olyan eseményt, amiről tudták a résztvevők, vagy sejtették, hogy ez arról szól, hogy a romák elleni előítéletet csökkentsük, és hogy az egyetem tulajdonképpen ezt közvetíti feléjük, hogy ennek volt egy előítélet csökkentő hatása. Tehát, hogy ez talán egy ilyen jó üzenet, hogy viszonylag kis dolgok is tudnak normákat közvetíteni, és ebből kell sok lehetőleg.
Hú, annyi minden volt a fejemben, nem biztos, hogy most már mindenre emlékszem, amit mondani akartam, de hogy talán valahol egy ponton a Viki említette, hogy tematizáljuk önmagunkat az alapján, hogy éppen mi az aktuális trend a közbeszédben. Szóval szerintem ez egy nagyon sokszor egy dilemma, mert nagyon sokszor azt érezzük akár aktivistaként, vagy civil szervezeti vezetőként, vagy akár a közéletben is, hogy azért ezek ilyen nagyon jól időzített, nagyon jól kitalált mondatok, és a propaganda üzenetek, meg szövegek, akár a politikai aktorok részéről. És hogy kérdés, hogy a mi életünket, vagy a mi szerepünket az kell, hogy mindig meghatározza, és nyilván reagálnunk kell, amikor arról van szó, hogy hát a PISA eredmények nyilván a cigány gyerekek miatt nem lettek jók, akkor persze reagálnunk kell, és el kell azt mondanunk, hogy hoppá, hát itt az oktatással van baj. Tehát, hogy azt nagyon jól látjuk, hogy a problémákat mindig a közösségeinken akarják elverni. És ez így is lesz még egy darabig, amíg a politikai aktorokon nem változtatunk elsősorban, és akkor ez volt most ennek a része. De hogy tényleg, hogyha az ember nagyban nézi, tehát hogyha itt mindig ezt kapjuk, akkor valószínűleg valami nem jó. Tehát, hogy meddig hagyjuk azt, hogy mi ezt így kapjuk, és hogy meddig határozza meg a mi mindennapjainkat és életünket az, hogy ezekre próbálunk reagálni, vagy ezek elől kifarolni. Mert hogy azt így tényleg nem lehet még évtizedekig, hogy kisebbségek ma úgy határozzák önmagukat, hogy valakinek éppen az adott mondataival szemben. Ez az egyik dolog, ami így szerintem nagyon fontos. A másik, hogy nyilván vannak az egyéni és szervezeti jó gyakorlataink, és azt gondolom az, hogy ma itt nagyon sok minden elhangzott, hogy egyáltalán beszélgetünk azokról a témákról, hogy mi az, hogy gyűlöletbeszéd, tehát nem egyértelmű, és abban sem vagyok biztos, hogy ma én ki tudok oktatni bárkit arról, hogy ezt hogyan tudja megnézni, vagy hogyan tudja majd aztán jelenteni, vagy hogyan tudja ezt egyáltalán felismerni, és erre kellenek az intézményeink, ahova eddig korábban tudtunk mondjuk fordulni. Itt voltak azért, elhangzottak jogvédőirodák nevei is délelőtt, amik már nem működnek. Tehát, hogy ez azért azt gondolom, hogy itt a látenciában egy nagyon nagy szerepet játszik. A másik, ugye, itt szerintem már nagyon sokszor elmondtuk az oktatást, és szerintem az, hogy eltán kezdjünk el arról beszélni, hogy a gyűlöletbeszéden túl van azért ez, amit mi sértő vagy bántó beszédnek hívunk, ami szintén nagyon nagy hatással van ránk egyéni szinten is, és talán ugyanannyira, ha nem jobban, mint a gyűlöletbeszéd. Hogy erről kezdjünk el beszélni, hogy felismerni, hogy mit tudunk tenni ellene, és most nem biztos, hogy egy kész eszköztárral rendelkezünk már erre, de hogy így azt látom, hogy azért az elmúlt egy-két évben egyáltalán ez bekerült a munkánkba, vagy szakmailag is kezdünk ezen gondolkodni. A másik, hogy itt azért mik azok a keretek, akár a jogi, akár törvényi keretek, ami ezeket szabályozni tudja. Nekem az egy nagy csalódás egyébként, hogy ha ezeket a történeteket akár a közösségi médiában jelenteni próbáljuk, akkor nincs szankcionálva. Tehát, hogy egy picit olyan szélmalomharc, hogy, hogy jelentsd és jelentsd, de hiába jelented a közösségi médiában, ez nem kerül le. Tehát, hogy vagy visszakerül másképp. Attól függetlenül nagyon fontosnak tartom, hogy jelentsük, és hogy legyenek erre eszközeink, de hogy ezek pillanatnyi megoldások. Úgyhogy ezeket az eszköztárakat kell szerintem jól kidolgoznunk, tehát hogy mi az, ami akár civilként az eszközök lehetnek számunkra, hogy edukáljunk, hogy jelentsük, hogy tudjunk róla, hogy dokumentáljuk, de mik azok a akár jogi és törvényi keretek, amik közé pedig be tudjuk szorítani. És ugye itt az a baj, hogy és az nem egy hazai probléma, hanem egy európai, sok országban egy probléma, hiszen a keretek túltágak. Tehát, hogy itt az ember azt érzi, hogy és amit el is mondtak délelőtt, hogy van 3-4-5 eset, amiből ki tudunk indulni, de hogy tényleg így az ember egy picit ilyen megrekedve érzi magát, és nem tud ebből kilépni. Úgyhogy ezek a civil, vagy akár a jogi és keretei, és aztán meg persze van az egyéni, amiben pedig hát tényleg csak ez a pozitív identitás erősítés van lehetőségünk, tehát akár, de biztosan más lehetőségekre is, csak azt látom, hogy ezekben próbálunk ilyen kapaszkodókat találni, vagy ezekben az ellennarratívákban, és mert azt nem teheti az ember, hogy minden alkalommal ül, és akkor ezekre automatikus válaszokat ír. Miközben tudom, hogy van olyan csoport egyébként, már hallottuk, aki nap mint nap, napi 8 órában az ellenválaszokat posztolja, és azt méri, hogy ez hogyan működik. Az is nagyon érdekes lehet, vagy meg azt gondolom, hogy egy fontos tevékenység. Nem tudom, hogy mi az, aminek fontosabb eredménye van. Egy picit azt érzem, hogy ezt látjuk, hogy ez egy nagy gond, az életünk minden szinterén jelen van, tehát nem csak az online térben, hanem offline a minden szinterén, és próbáljuk a saját kis eszközeinket felhasználni arra, hogy erre mindenki mást felvértezzünk, aki ebben érintett. Egy picit ezt látom most.
Hogy ami már szintén elhangzott az előző beszélgetéseken, hogy az egymásba kapaszkodás, szolidaritás és annak felismerése, hogy más típusú, de ugyanúgy sérelem ér más csoportokat, kisebbségi csoportokat, más kisebbségeket, vagy nem csak kisebbségeket, szóval, hogy mindenféle szövetségestek a keresése, akiket mi legitimnek gondolunk, vagy hitelesnek, azok, akik mellénk állnak, vagy mi úgy választunk, hogy szeretnénk velük partnerséget, és ezt minél tágabban értelmezni a legitimitás keretén belül, tehát ami még számunkra elfogadható, kifejezetten a kisebbségek egymással, de más csoportokkal is, akik lehet, hogy más világnézetűek, de mégis valamiben egyezünk, és azok problémák mentén akár szövetségesek keresése is fontos lehet.
Ez kapcsolódó a szövetségesek, vagy hogy tehát egy többségi társamhoz tartozó ember, aki szeretne szövetséges lenni, vagy szervezet, hogyan tud segíteni mondjuk az érintett csoportoknak, tehát milyen módokon tud fellépni, vagy milyen tevékenységeket tudja támogatni azokat, akiket gyűlöletbeszéd ér.
Jaj, de jó az a kérdés, pont egy olyat vezettél fel, amit be akartam dobni, csak nem tudtam, hogy kanyarodjak, de nem kell kanyarodni. Hogy nagyon sokszor, amikor gyűlöletbeszéd hangzik el, akkor nem csak két aktor van jelen, aki mondja a gyűlöletbeszédet, és akire irányul a gyűlöletbeszéd, hanem nagyon sokszor vannak ugye szemlélők, osztálytársak, tanárok, orvosok, bárki, buszon, utasok, akik így hallják. És a szemlélőnek szerintem elképesztően nagy felelőssége van abban, hogy mit csinál. És itt nyilván minden egyes akut helyzetben azért az ember mérlegeli a saját biztonságát, a saját fizikai biztonságát, hogy itt most közbeavatkozzak ne, de szerintem ez egy olyan terület, ahol lehet, hogy ilyen társadalmi szinten nagyon nagyot tudunk fejlődni. Például pont a napokban anekdotáztam, hogy volt egy ilyen eset, Korvin negyed, jövök fel a metró aluljáróból a lépcsőn, hát a Mond Budapest Pride-os hátizsák, és akkor mögöttem megszólal két részek csávó, Budapest Pride, nézd, hülye na, tudjátok, ezt nem ragozom, szokásos, és akkor, hát azért olyan, akkor úgy leízad az ember, hogy így most ott jönnek mögöttem, sötét van, hallom, hogy részegek, egyedül vagyok, nem vagyok egy tékvándó szakember, most mi lesz? És akkor a haverja, jó, figyelj, hagyjad már azért, ők is emberek. köszi haver, de hogy még ennek is örültem, hogy jó, legalább van, aki egy kicsit így deeszkalálja ezt a helyzetet, és akkor így mögöttem így ment, de ez nagyon-nagyon hangosan, tehát sokan hallották, nem csak én hallottam, én csak így, hát ilyenkor az ilyen adott reakció, hogy ha csak valahogy éljük túl ezt az estét úgy, hogy nem vernek meg, és ilyenkor ez egy ilyen ösztönös reakció, hogy így nézel körbe, és így keresed a tekinteteket, hogyha itt baj lesz, akkor ki fog engem megvédeni. És ott álltam a Corvin negyed villamos megállóba, felmentem a villamoshoz, és mindenki elfordította a tekintetét. És ez nekem még ijesztőbb volt, mint az a részek hülye gyerek mögöttem, akit aztán végül szerencsére elmentek, nem tudom, kirosztenni, vagy valami más programot találtak. De hogy így azt éreztem, hogy ha ezek a csávók most így belém állnak, akkor itt engem senki nem fog megvédeni, mert basszus, mindenki elfordul, és mindenki félrenéz, pedig láttam az arcukon, hogy ők is hallották, hogy mi történt. És igazából ez még emiatt maradt meg szerintem ilyen nagyon élesen bennem, ez a sok éves emlék, és nem is az, hogy most konkrétan mit mondtak, mert 5000 ilyet hallok, meg olvasok nap, mint nap. És szerintem ez a pont, ahol lehet, hogy az edukációval, a beszélgetésekkel, a 5 millió eszközzel, amit a legnagyobb ellenszélben is így próbálunk nyomni, szerintem itt tudunk nagyon nagyot előrelépni, hogyha valakivel ilyen történik, akkor lesz olyan, aki legalább csak a szemkontaktust felveszi, hogy igen, én is hallottam, szerintem is para, figyelj, itt vagyok, ha más nem, akkor futunk együtt, de hogy így van valaki itt a villamos megállóban, akire számíthatsz, és szerintem ez egy cél, amit jól lenne elérnünk.
Egy mondat, hogy nem akarom reklámozni, mert semmilyen kötődésem nincs hozzá, de a Hősök Tere program az pont ezt csinálja, hogy a be nem avatkozó attitűdöt próbálja megcsökkenteni az oktatással. Úgyhogy szerintem nagyon valid, amit mondtál.
Két dolog jutott eszembe, amikor itt beszéltetek, és az egyik az szerintem, hogy közös, nagyon sok minden van, amellett, hogy persze csökkentsük itt a társadalmi feszültségeket, szerintem abban mindannyiunknak szerepe meg hatása tud lenni. Tehát ha szolidárisak vagyunk kellően egymással, és ez most ilyen cukormázosan hangzik, akkor nyilván ezek nem találnak be. Szerintem az egy ilyen nagyon nehéz, és bocsánat, hogy ezen fenn vagyok akadva, csak szerintem az nagyon-nagyon nehéz, hogy hogyan kezeljük ezt az online térben lévő mocskolódást, mert én tudom, hogy erre nincsenek eszközeink, és ilyen eszköztelenek vagyunk, és ez szerintem érint mindannyiunkat, tehát hogy persze a gyűlöletbeszéd éri a közösségeinket, de ér bárki mást, aki azért, mert most neki barna haja, neki, tehát hogy tényleg az online térben bárki bármikor ki lehet pécézve, bármiért, és azért, mert most éppen ő rózsaszínbe jár, ő azért, mert nem jár rózsaszínbe, tehát most ugye épp az aktuális trendek, amit itt az ipar is tol, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, tehát nagyon sokszor ilyen lefagyott állapotban vagyunk, hogy erre reagáljak, ne reagáljak, ha reagálok, akkor ugye elindul egy konfliktus, amiből aztán még én jövök ki rosszul, tehát hogy ez a hogyan tudunk kulturált, megfelelő módon vitákat lefolytatni, amiből akár ilyen egymáshoz közelíteni is tudunk, szerintem ez egy ilyen közös feladatunk mindenképp, tehát hogy erre valamit ki kell találnunk, hiszen az életünk része. Tehát ez tényleg ott van minden napra. Nem tudom, hányszor megyünk rá egy közösségi oldalra egy nap, de sokszor. És én nem keresem ezeket, de azért néha szembe jön. A másik, hogy szerint én azt látom, hogy nekünk személy szerint is, vagy a szervezetünknek is nagyon sok erőt ad az, hogyha egy ügyben közösen kiállunk. És pont a múltkor volt egy ilyen történet, hogy a legutóbbi Mi Hazánkos felvonulás vagy tüntetésnél. Az Annával utána beszéltünk arról, mert egy szervezetnél dolgozunk, hogy de egyébként is beszéltünk erről, hogy csak a kontextust, hogy miért az Annával beszéltem erről, hogy milyen jó, mert hogy írtunk egy nyílt nevelet egy romanői hálózattal, és a romanői hálózattal, és hogy az jutott eszünkbe, hogy milyen fontos lett volna, hogy ez a mi koalíciónk is együtt fellépjen ezzel szemben, mert hogy ez nekünk egy erőt adott volna, vagy erőt demonstrált volna, hogyha nem is mindenki számára, de nekünk biztosan. És hogy mondjuk ilyen esetben, amikor itt egy csoportok a cigánybűnözés kapcsán akár demonstrálnak, vagy bármi, akkor ha ezt mondjuk a mainstream civil szervezetek is felszólalnak ez ellen, az például egy nagyon fontos kezdő lépés. És hogy ne csak a roma aktivisták és a roma szervezetek. És nem mondom, hogy ez nem történik meg, mert ott az ellens demonstráción is voltak és jelen voltak. Tehát, hogy ez nem a szemrehányás része, tényleg nem. Tehát, hogy tudjuk, hogy van ilyen is, tudjuk, hogy van sok szervezet, csak ha minél többen beleállunk egy ilyen ügybe, amikor mondjuk van egy törvénymódosítás akár az örökbefogadás kapcsán, hogyha abban tényleg mindannyian felszólunk, és azt mondjuk, hogy már pedig nem, mert azt gondoljuk, hogy ezek fontos dolgok, akkor azt hiszem, hogy ezekben tudunk példát mutatni. És akkor lehet kisebb dolgokkal kezdeni, és nem kell mindjárt ilyen nagyokat ugrani, bár azt gondolom, hogy ketyeg az óránk, mindegy, de hogy... Jó, és itt most dramatizálom, de hogy és a harmadik dolog, hogy most már megint közhelyes lesz, de hogy tényleg majd nagyon sokszor elhangzott ez az edukáció, hogy ezek azért tényleg a nap végén közös ügyeink.
Ezen gondolkodtam, hogy ez nagyon szomorú tényleg, hogy ez a jelenség, hogy ott vannak a szemlélődők, akik elfordítják a fejüket, és miért van ez, hogy ez talán arról is szól, hogy a többségi társadalomnak nagyon más a perspektívája, mint azoknak a kisebbségeknek, akiket saját bőrükön éri ez a diszkrimináció, és hogy sokszor a többség szempontjából, hogy ezek nincsenek napirenden, hogy ezzel nem foglalkoznak, hogy nincs is tudomásuk arról, hogy ezek milyen súlyos dolgok, amivel is szembesülnek, aki valamilyen kisebbséghez tartozik, és hogy nem érzik magukénak valahogy ezeket az ügyeket, és hogy ezen kellene változtatni tényleg, ami szolidaritás, azt hiszem elhangzott, mint kulcsszó az előző panelben, aminek én csak a végén hallottam, de hogy valahogy tényleg, hogy ezt nagyon korán el kellene kezdeni, hogy valahogy így a többségnek így a tudomására hozni, hogy így hogy ezek nagyon fontos ügyek, és hogy attól fogunk egy ilyen kooperatív, meg empatikus országban élni, hogyha törődünk egymással, és nem csak mindenki a saját kis életével van elfoglalva, hanem felelősséget vállal másokért, meg egyáltalán, hogy képben van, hogy mi történik az országban, mert szerintem ez is egy csomószor van, hogy nem is megfelelő forrásokból tájékozódnak, azt se tudják, hogy mi történik, mondjuk akár az LMBTQ személyekkel a mindennapokban, most úgy értem, hogy a politika oldaláról, szóval, hogy valahogy... Én nagyon fontosnak tartom ezeket az iskolai érzékenyítő programokat, amiket most jól kitiltottak az iskolákból. Igen, szóval egy ismerősömtől, aki egy civil szervezetnél dolgozik, ezt a megoldást hallottam, hogy akkor most a tanárokat edukálják jobb hiány, hogy nem tudnak eljutni a diákokhoz, hogy akkor... Igen, hogy az se rossz, de hogy valójában annyira jó lenne tényleg így már a gyerekekkel foglalkozni ezen a téren, és tényleg tudatosítani, hogy ezek az ügyek vannak, és hogy felelősségük van, és igen, szóval, hogy ne legyenek szemlélődők.
Ezen sokat gondolkodtam tegnap, mert most volt, tegnap volt ugye, hogy a Novák elődött 5 millió forint feletti büntetést kapott a cigány bűnözésem említése miatt a parlamentben, és hogy azon gondolkodtam, hogy nem hiszem, hogy olyan nagyon megijedettől, vagy olyan nagyon szankcionálni fogja, de hogy mik tudnak visszatartó erők lenni, ami akár törvényi visszatartó erő is lehet. Tehát, hogy nem mondom, hogy ez, tehát, hogy most akkor mindenki, aki csúnyát mond, az pénzbírságot kap, és majd a, nem tudom, a közösségi médiában lesz egy zsebünk, ami ahova megy a virtuális pénzünk, és aztán majd az igazi is. Csak, hogy ezen de sokat gondolkodtam, és ha majd esetleg nektek vannak válaszaitok, akkor nem kell ma megválaszolnunk, hogy tényleg mik lehetnek az ilyen eszközeink arra, hogy visszatartó erők legyenek akár. Mert hogy szerintem majd nagyon sokat elhangzott, hogy tényleg a közbeszédben ezek folyamatosan jelen vannak. És hogy tényleg következmények nélkül ez is elhangzott ma. Hogy mik tudnak lenni valóban a szankciók és következmények.
Akkor az előző hozzászóláshoz visszacsatolva, haver alapítvány még nincs kitiltva az iskolákból, de ez egyáltalán nem pótolja a többi szervezetnek nagyon fontos tevékenységét, illetve az oktatás mellett még a média szerepét mondanám, ami rosszabb esetben csak ne replikálja a gyűlöletbeszédet, jobb esetben esetleg tudatosan kommunikáljon ezekről a kérdésekről, és akkor ezzel kapcsolatban viszont megragadnám az alkalmat, hogy ennek a projektnek a keretében lesz október 14-én a Haver szervezésében egy workshop képzés újságíróknak arról, hogy hogyan beszéljünk sérülékeny csoportokról, és arra már minden érintettet szeretettel. Tehát a média szerepét szerettem volna még itt behozni.
Köszönöm szépen, akkor most nyitjuk a közönség fel, hogy valakinek van kérdése, akkor bátran.
Véleménye, tapasztalata.
Válaszom Marietta kérdésére.
Engem az érdekelne, hogy most már igazából többször is előkerült a mai nap során a kereszténység, és csak az érdekelne, hogy mennyiben tapasztaltatok bármilyet, hogy az elsődleges motiváció az ilyen gyűlölködésre, az ténylegesen a valami vallási indítatású, vagy valami vallási vezetőnek a, nem tudom, szándéka, mert gondolom teljesen másképp kell akkor bánni egy emberrel, hogyha a Jóisten gondolja azt, hogy bizonyos embercsoportnak lényegesen rosszabb életet kell élnie, mint hogyha ez csak ilyen alibi, vagy ilyen, nem tudom, fedő dolog.
Hát igen, szóval ezek a homofób keresztény fundamentalisták azért, hogy vannak szép számmal. Mindig próbálom az ilyen nagyon szomorú témák élét elvenni egy-két ilyen viccel, úgyhogy bocsánat, hogyha valakinek ez egy kicsit bosszantó. Hú, hát na, szóval Magyarországon maradva, nem, először nézzünk globálisat. Szóval ami szerintem egy nagy para, az, hogy vannak például ezek az ilyen észak-amerikai keresztény fundamentalisták, akik nagyon-nagyon szerették volna, hogy az USA-ban ne legyen egyenlő házasság, meg egyebek. Ez nem jött nekik össze, és ezen felbuzdulva nyomják bele a pénzt a magyar, a lengyel, a közép-kelet-európai, az afrikai ilyen nagyon-nagyon szélsőséges szervezetekbe. Amit így érzünk meg, tapasztalunk, meg látjuk ezeknek a szervezeteknek a hatását, szóval, hogy ez így nagyon rossz. Szóval, hogy ez az egyik, ami nyilván ezek nem feltétlenül, szóval, hogy ezek sokszor azért az ilyen keresztény egyházakon belül is kicsit ilyen számkivetett csoportoknak számítanak, tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül a mainstreambe tartoznak, de hogy van. Tehát az, hogy ők honnan szerzik a pénzüket, és hogy az, hogy az ő adományozóik mondjuk miért adnak nekik ennyi pénzt, abban én meg vagyok róla győződő, hogy van egy ilyen vallási vonal is, és nem csak az, hogy már pedig a mocskos bukik. Tehát, hogy vannak emberek, akik valamilyen vallási meggyőződésből ezt helyesnek gondolják, azt úgy Ugandában halálbüntetés járjon a melegségért például, és ezt kilobbizzák a ugandai püspöknél, vagy mi talán ott a legmagasabb titulus. Szóval, hogy van ez az irányzat. Azért nagyon sokszor az ilyen vallási szereplők politikai eszközként is használják az LMBTQ-ellenes narratívát. Például a Kirill Pátriárka ugye nagyon nagy beszédet tartott, amikor Oroszország leruhánta Ukrajnát, amikor azt mondta, hogy itt bejön a nyugat, és majd meleg Pride lesz minden nap Oroszországban, és fertő, és nem tudom micsoda, és most is. Pont most volt egy ilyen anekdota, valami konferencián hallottam, hogy Oroszországban most ugye rendszeresen forgatják ezeket a propagandafilmeket, hogy mi lesz, hogyha bejön a nyugat, milyen fertő lesz, és valahol Moszkva belvárosában forgattak ilyen Pride jelenetet, hogy majd itt jön a Pride, de sajnos a moszkvai rendőrség nem tudta, hogy ez csak egy propagandafilm forgatás, és mindenkit letartóztattak. Szóval, hogy van ez? Ami szerintem itthon van, hogy olyan vallási vezetőkről, akik kimondottan befogadóak és elfogadóak lennének az LMBTQ közösség tagjaival, hát elvétve lehet találni. Ők általában, tehát ők sem a mainstreambe tartoznak, hanem kicsit ilyen számkivetettek egyébként az ilyen különböző felekezetek között, meg kinézik őket, tehát hogy a Bolba Márta például nagyon jó példa, az Iványi Gáborék, tehát azért vannak emberek, akiket így, akikbe így lehet kapaszkodni, de ők azért nagyon pici kisebbség. Ami szintén egy riasztó, és ennél egy sokkal riasztóbb tendencia, az például, amit a hídgyülekezete művel a témában, borzasztóan homofób és transzfób üzenetek vannak, de hogy ilyen tehát elképesztően szélsőséges, és nagyon-nagyon érzelmileg involváló módon adják ezeket elő, és ami szintén egy ilyen riasztó fejlemény, hogy például vannak ezek az úgynevezett átnevelő terápiák, amikor valakit megpróbálnak heteroszexuálissá tenni valahogy, vagy transzneműből ciszneművé tenni. Ez tudományosan nem létezik, az USA-ban van nagyon-nagyon nagy biznisze, rengeteg embert kelgettek öngyilkosságban már ezek a fajta ilyen pszichológiai, vagy akár konkrét fizikai kínzással is járó cuccok. Magyarországon hál' Istennek, le is kopogom. Ennek nincs ilyen nagy intézményes kerete, általában amiket mi ezt próbáltuk kutatni, nagyon sokszor ilyen papi ördögűzés szinten jelenik ez meg, hogy van egy meleg gyerek a családban, és akkor a család elviszi a paphoz, aki valahogy majd kiűzi belőle a melegséget. Hát ezek ilyen több évtizedes ilyen traumákat tudnak okozni. A mi ilyen becslésünk az, hogy általában az ilyen reparatív terápián átesett emberek mondjuk 10-15 évvel utána kezdenek el először beszélni róla, hogy velük egy ilyen megtörtént. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos ilyen vallási trauma. De például a hídgyülekezete szervez olyan titkos, féltitkos konferenciákat, ahol próbálnak az erre fogékony mondjuk szakembereket bevonni abba, hogy már pedig ők is végezzenek ilyen terápiát, és akkor kiállít, ami járunk ezekre, mert igyekszünk követni, hogy mit csinálnak ezek a jó emberek, és kiállítanak a színpad elé ilyen ex-meleg, meg ex-trans embereket, akik ilyen fiatalok, és úgy láthatóan szarul vannak. És akkor nekik ki kell odállni, és el kell nekik mondani, hogy ők hogy gyógyultak ki a melegségből, és hogy ő már nem meleg, mert neki felesége van, meg gyerekei vannak. Szerintem nem ez a definíciója a melegségnek, de hogy ez az, ami a kigyógyulás mint kézzelfogható eredményt fel tudnak mutatni. És én ezeket én nagyon-nagyon nagy veszélynek látom, hogy nem is csak az, hogy mondjuk a saját gyülekezeteikben vagy a saját prédikációikon terjesztik a mindenféle elképesztően gyűlölködő üzeneteket, az is marha veszélyes, hanem hogy még proaktívan azért is tesznek, hogy azok a szakemberek, akik eddig lehet, hogy meg csak fordult a fejükben, hogy ilyet lehet csinálni, vagy ez egy dolog, ami mögé be lehetne állni. Én nem nagyon tudok olyan magyarországi pszichológusról, aki nyíltan hirdetné azt, hogy ő valami ilyesmi próbálna emberek szexuális orientációját megváltoztatni, inkább azok vannak, akik csak teljesen információhiányban szenvednek, és emiatt mondanak mindenféle előítéletes hülyeségeket. De hogy az szerintem egy ilyen riasztó dolog, hogy mindez valamiféle vallási küldetésben van így belecsomagolva.
Csak így a diskurzus szintjén válaszolnék a zsidósággal kapcsolatos, mint vallás, ugye az is már elhangzott, hogy a kereszténység az tud esetleg egy kódszóként működni, hogy nem zsidó, és ennek ugye történelmi hagyománya is van, és ugye ezáltal a zsidóság kirekesztésére szolgálhat. Ugyanakkor van egy másik diskurzus, amit szintén jól ismerünk, ez a zsidó-keresztény kultúránkban ez és ez van, ez pedig ugye a muszlimokkal szembeni kirekesztést jelenti, és ennek a kettőnek az összjátéka, vagy mind a kettőnek a használata egymással való kijátszása, az nagyon érdekesen lehet elemezni ezeket a dolgokat. A másik meg a katolikus egyházon belüli nem annyira látható talán, de a szélső oldal kutatásnál sokszor tapasztalom azt, hogy megjelenik egy extrém módon szélsőséges paramilitáris szervezetekhez kapcsolódó és a katolikus egyházon belül ilyen forradalmat hirdető extrém módon homofób, rasszista és nagyon nyíltan expliciten, tehát durvábban, mint ezek a USA-beli fundamentalisták próbálják meg ezt mainstream-esíteni a katolikus egyházon belül. Úgyhogy ez jutott még eszembe, kérdésre válaszolva.
Még egy kérdés belefér, ha van esetleg, igen.
Elhangzott, hogy a gyűlöletbeszéd ellen, mint megoldás az edukáció, egyrészt másrészt pedig a társadalom érzékenyítése. Hol van ma itt erre terület? Rosszat kérdeztem.
Azért nem azt mondom, hogy nincs, tehát hogy teljesen nincs. Persze nyilván nehéz már bemenni az iskolákba, de hogy az a civil szervezet, amit most itt a mai napon mi képviselünk, azok alapvetően a 18 és 30 év közötti fiatalokkal foglalkozik, akik már alanyi jogon, önjogon eldöntik, hogy akarnak-e részt venni egy programban, vagy sem. És most egy kicsit kapcsolódik egyébként az előző kérdéshez, ugye szerintem most itt az alapvető probléma sokszor az, hogy az egyház már nem csak mint egyház funkcionál, hanem akár iskola fenntartó, vagy nagyon sok más funkciót rendeltek mellé, ami nem biztos, hogy pozitív hatással van ránk, vagy a mi életünkre. Ezt azért is mondom, mert ugye szakkollégiumokat is fenntart, és a szakkollégistáknak is be van határolva azért ma, hogy milyen programokon vehetnek részt, és milyenen nem. Ezt csak azért mondom el, hogy ma már nem csak, hogy az iskolákba nem jutunk be, de sok esetben abban is meg vagyunk gátolva, hogy szakkollégiumokba eljussunk. De mivel ők felnőtt emberek, ezért akár egy-egy hallgató, vagy ha nem is jár iskolába, eldönteti, hogy egy programon részt kíván-e venni. Szerintem azért ez biztos, hogy rajtunk is múlik, hogy mi hogyan csatornázzuk be az információt, hogy tudják, hogy vannak lehetőségek. Azoknak is, akik egy nem használják olyan szaktudással, vagy olyan célzottan a közösségi médiát, nincsenek benne akár ezekben az oktatási, vagy tanulási platformokban, hanem bárki, aki mondjuk vidéken él egy helyi közösségben, és soha életében nem hallott arról, hogy egyébként van egy nemzetközi hálózat, vagy vannak még civil szervezetek, ők is megtaláljanak minket, és el tudjanak jönni a mi programjainkra. Azért nem mi pont azok a civilek vagyunk, akik sok embert elérünk, én ezt így mondhatom szerintem mindannyiunk nevében, és tudunk ilyen témákban edukálni, és akár ezeket hosszú távon fenntartani. Nyilván nem az egész társadalmat, és nyilván ezek akár egy ilyen kis szigetek meg burkok, de mi azért mindig próbáljuk ezt összekötni a cselekvéssel is. Tehát, hogy az nem elég, hogy valaki eljön és részt vesz egy képzésen, hanem annak mi lesz a következő lépés, hogyan tudja ezt multiplikálni. És azért ez szerintem tud működni, tehát hogy nyilván ezek az apró lépések, amik működnek, és tesszük ezt egyébként számtalan témában. Mi nagyon sokat beszélünk, nem csak cigány ellenességről, hanem a témáink között van egyébként homofóbia, transzfóbia, antiszemitizmus, bármi olyan, ami a diszkrimináció, emberi jogok, tehát hogy tényleg nagyon széles akár az új adott ügyekhez kapcsolódóan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy arra szokták egy picit mondani, hogy ne csak az intézményi keretekben gondolkodjunk, vagy ne, és az is nagyon fontos lenne, ugye, hogy persze nyilván eljussunk sulikba, de ha nem megy, akkor hogyan tudunk mi erre platformot teremteni? Hát ez nyilván háromszor annyi energia és szervezés a mi részünkről is, de szerintem, hogyha ebbe be tudunk tényleg csatornázni, több civil szervezetet is van erre nyitottság, akkor ez működőképes tud lenni. És az meg szerintem, hogy tényleg akár a gyűlöletbeszéd hogyan tud, ugye ez egy ilyen nagyon összetett dolog, hogyha most erről beszél, mert na mindegy, nem nyitom ezt ki, de hogyha akár nem kéne mindig nekünk bekopogtatni egy iskolába, tehát hogyha mondjuk a zsidókról, a melegekről, vagy éppen a romákról tanulnának az iskolában, akkor azért az sokkal könnyebb lenne, és akkor nem nekünk kéne mindig kopogtatni, hogy ne úgy, ahogy most. Tehát most inkább ne tanuljanak jelenleg, de hogyha már tanulnak, akkor tanuljanak jól.
Egy jó példa jutott eszembe az élőkönyvtár program, bár most az utóbbi időben nem követtem, hogy ők még működnek-e, de reméltem, hogy még működnek, de hogy ők így, őket meg lehet hívni mondjuk egy egyetemre, vagy bármilyen eseményre, tehát hogy abszolút nyitottak ezek a szervezetek, és hogy valószínűleg ebben is van egy ilyen állampolgári felelősség, hogy akkor az ember így szervezőként is jó, hogyha fellép, és mondjuk keresi a lehetőséget, hogy mondjuk szervezzen egy ilyet a saját közösségébe, vagy elvigye ezt a saját közösségéhez. És ez egy nagyon jól működő program tud lenni, és vannak ilyen hatásvizsgálatok is, hogy tényleg előítéletet is csökkent. Ez arról szól, ugye, hogy kisebbségi aktivisták, az élőkönyvek, akik magukról mesélnek, lehet őket kikölcsönözni egy beszélgetésre, és ilyen személyes történeteket osztanak meg, és hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés például.
Én még annyit akartam hozzátenni, hogy igen, tehát azt látjuk, meg érezzük, hogy csökken a tér, tehát hogy, és nem csak a civil tér csökken, hanem a média tér is. Tehát például tavaly volt az érvénytelenül kampány a népszavazás érvénytelenítésére, ahol egyszerűen a kampányban nem tudtunk annyi óriás plakát helyet kikölcsönözni, mint amennyire pénzünk volt, mert így hajtottak el minket, mert ugye vagy valaki megvette az óriás plakát helyet, vagy féltek, hogy majd valami baj lesz. Voltak ezek a kamu indokok, hogy jaj, de mi történik, hogyha majd itt valaki festékkel megdobálja ezt az óriás plakátot, és pénzbe fog kerülni, újra ragasztani, és így, és az a mi hibánk, hogy megdobálják az óriás plakátot, tehát hogy ez jellemző volt, hogy volt ilyen közvetítőken keresztül üzentek, hogy thank you, but no thank you. Tehát, hogy ez egy jellemző volt. Aztán a másik ilyen faktor, hogy mi minden évben csináltunk valamilyen reklámfilmet a Budapest Pride felvonulásra, ami társadalmi célú reklámként vetített több kereskedelmi csatorna, és idén ugye a média hatóság homoszexualitás népszerűsítésének sorolta be a reklámfilmünket, amiben két lánynak összeér a homloka. Úgyhogy várjuk a jelentkezőket, hogy ki lett leszbikus ettől a filmtől, de hogy egyébként az indoklás nem is az volt, hogy konkrétan mi történik a reklámfilmben, hanem mivel a mi alapító jogiratunkban, mint civil szervezet, az első mondat az, hogy mi a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek érdekképviseletéért, láthatóságért dolgozunk. Ezért gyakorlatilag minden reklámfilm, amit kiadunk, az népszerűsíti a homoszexualitást, úgyhogy most nyilván megyünk bíróságra, meg ennek lesznek majd ilyen jogi kifutása, ami szerintem nagyon izgalmas dolog, hogy majd a bíróság legyen kedves interpretálni a homoszexualitás népszerűsítését, úgyhogy én ezeket örömmel várom, meg az RTL is egyébként bírósághoz fordult, nem csak mi. De hogy ilyen még sose történt. Tehát ez egy ilyen első jelenség is, és gyakorlatilag ami marad, az a közösségi média, ami nyilván egy újságokról nem is beszélve. Tehát hogy van ez a nagyon nagy beszűkülés, ami borzasztó. Közben azért ott van mellette az, hogy látjuk, hogy azért globális szinten vannak olyan aktivisták, akik százszor rosszabb helyzetben vannak. Tehát hogyha én Algériában vagyok, és leírom egyszer a Facebook profilomra, hogy én LMBTQ aktivista vagyok, akkor lehet, hogy jönnek értem a rendőrök. És csak, nem tudom, titkos Telegram csoportokban lehet mindenféle dolgokat megosztani. Tehát azért az is nekem fontos néha erre gondolni, hogy így globális téren azért hol tartunk a cenzúrában, hol tartunk a szűkülő médiatérben. Ami viszont nekem optimizmusra ad okot, és most az egész nagyon LMBTQ specifikus volt, de ezért hívtatok ide, hogy a közösségi médiával viszont nem tud mit kezdeni semmilyen kormány. Gyakorlatilag addig, amíg mondjuk meg nem csinálják azt, amin a Putyin gondolkozik, hogy lekapcsolni egész Oroszországot a globális internethálózatról, tehát hogy mit tudom én, Kínában, tehát hogy szórakoznak ilyenekkel, de hogy az ilyen nagyon-nagyon drasztikus megoldásokon kívül azért nagyon sok mozgásteri a nemzeti kormányoknak nincsen ebben. És itt voltak ezek a ilyen megmosolyandó próbálkozások, amikor a Netflixnek küldött levelet a Rétvári Bence, hogy vegyék már le azt a filmet, amiben Jézus meleg, mert mit tudom én, micsoda, és akkor egy mindenki elképzel, hogy a holland Netflix irodába így kinyitják, hogy így what? Rétvári? Ki ez? Mi ez? Tehát, hogy ezek inkább ilyen PR akciók szerintem, és azért most sokan látjuk, hogy a fiatalabb generáció azért elképesztően sok mindenben nagyon edukált, és utána megy, és utána kérdez, és van egy csomó szkíjük, hogy hogyan keressenek utána megbízható információknak, és nekem például ez tök sok reményt ad, hogy itt a feje tetején is ugrálhat a kormányunk. Attól még van egy olyan generáció, akinek tök sok ilyen inkluzív, meg érdeklődő, meg kíváncsi attitűd egy ilyen alapvetés, és őket sokszor nem tudják elzárni ezektől az információktól, akármilyen hülyeséget is írnak az etika tankönyvbe. Nekem ez ad reményt.
Lejárt az időnk, úgyhogy most ezzel a pozitív véghanggal zárjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen!
Ez a felvétel a Political Capital Gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.